Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szentkút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetesrendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelt el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 4-én csütörtökön. A technikai munkatárs Nátrán István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra, reggel 8 órával bezárólag. Rövidesen egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, majd a napversében Reményik Sándor Csendes Csodák című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Szent Quirinusról, valamint Szent Pelágiáról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldogávatásáért, és 8 óra előtt még néhány programot szeretnék figyelmükbe ajánlani Vasvári Dettivel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes, je sais pas, moi ça dépend, j'aime plutôt les gens honnêtes. Qu'est-ce que t'aimes, j'aime bien foutre le camp et m'échapper dans ma tête. Je sais pas pourquoi je me parle à moi-même au lieu d'écrire des poèmes, mais il serait sûrement barré. Je sais pas pourquoi je me parle toute seule, pourquoi je me ris à la gueule, peut-être que je me marrais. J'aime, j'aime, j'aime la solitude parfois, celle que l'on choisit pour discuter avec soi, celle qui fait pas mal et qu'on peut mettre en sourdine, celle qu'on peut se tiré comme une épine. J'aime, j'aime, j'aime la solitude parfois, mais j'aime pas les cris quand ils ne s'arrêtent pas, quand les émotions qu'est-ce que t'aimes, sourire un peu bêtement, en silence écrire une lettre. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes, j'aime regarder le néant et me dire qu'il y a peut-être.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház érés endovaszkuláris sebészeti osztályán most egy beteg mondja el saját tapasztalatait Bétót Erikának, a Csillagpont Rádió szerkesztő riporterének. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
Ez egy veleszületett dolog, ugye?
Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
Hát akkor ennél még ez a veszély nem áll fenn.
Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
Akkor önt mellkasi műtétje volt?
Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatba bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam.
Hogy mikor volt ez a beavatkozás?
2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
nem fájt?
Inkább a kellemetlent mondanám, Viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágult tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni.
Akkor még most tulajdonképpen egy kivizsgálásom van, és a továbbiakra vár.
Így van.
És a panaszai?
A panaszom az fent áll, még a doktorok azt mondták, hogy ezt más területen kell akkor tovább vizsgálni.
Milyen területen például?
Gasztro.
Az étkezéssel összefüggésben lenne?
Nem tudják pontosan, sejtik esetlegesen, hogy az EP-vel lenne probléma, az is okozhat ilyen fájdalmakat, ultrahangvizsgálatok, egyéb kivizsgálások.
Életmódbeli változást önnek javasoltak-e akkor, mikor az első beavatkozása volt, mint érbetegnek?
A vérnyomásmérést azt folyamatosan javasolták.
És milyen a vérnyomása egyébként?
Egy évvel ezelőtt kezdődött magas vérnyomás nálam, előttem ez nem állt fent, úgyhogy erre én most szedek tablettákat, gyógyszereket. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszhat, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
Munkájában mennyire befolyásolta ez a betegség, vagy most is ezek a tünetek?
Mivel irodai ülő munkát végzek, ezért nem okozott problémát. Az orvos annyit mondott a műtét után, hogy pár hónapig nem emelhetek nehéz dolgokat, ne edzek vagy sportoljak, de ezt leszámítva teljes életet élhetek.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ír- és endovaszkuláris sebészeti osztályán egy beteget kérdezett Bétóth Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Beresz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyolfelhők mellett. A keleti észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor zivatar alakulhat ki napközben, az intenzívebb cellákat akár felhőszakadás is kísérheti. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet, amely késő délutántól estétől átmenetileg délire, délnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. És a legfrissebb mért adatok a következők. Békés Csaba 18 fok, Budapest 15, Debrecen 17. Győröd 15 fok van, a Kékesen 14, Miskolcon napkoron 17. Paks 16 fok, Pécs 14. Sármelléken 13 fok van, Siófokon 18, Szegeden, Szolnokon 16, és Szombathelyen 10. Sátoraljóújhely 19 fok, itt Egerben 17 fok van, és Jászberényben 16. A napi melegrekord, és nem először, egy Hajdú-Bihar vármegyei településről, közelebbről, Szerepről származik, 1921-ből, amikor is a településen június 4-én 37,3 Celsius fok volt, és 1918-ban szintén Hajdú-Bihar megyében, pontosan Debrecenben, mínusz 0,4 Celsius fokot mértek, ez pedig azóta a napi hidegrekord. Ma fronthatás nem terheli a szervezetünket, és jó hír az allergiásoknak, hogy átmenetileg csökken a pollen terhelés, viszont számíthatunk arra, hogy hamarosan ismét felerősödik. Útinform. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. És sokfelé dolgoznak az M3-as autópályán a mai napon is. Magyaródnál tegnap új terelést építettek ki. Bak térségében is folytatódnak a munkálatok, ennek kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. És az M3-ason Budapest felé a 267-es jelű Máté-Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóága is le van zárva. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében aszfaltozási munkálatok miatt zárták le a Balajti bekötőút teljes vonalát, így Balajt település csak a környező földutakon keresztül közelíthető meg péntek délutánig. És Nógrád vármegyében is lezárták a Mária-Majori összekötő utat, a 22-es főút és a Balassagyarmat-Nógrád-Gárdony-Őrhalom összekötő út között. Tehát aki Patvarc irányába szeretne hajtani, annak a Balassagyarmatig kell haladnia és onnan visszafordulni. S végül a kompok. A Tisza középső szakaszán még mindig nem jár a komp Tisza-Tardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A napverse.
Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelj el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Szitáló halk szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
Reményik Sándor Csendes csodák című versét Sára Bernadett előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890-ben született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leó pápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.
Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június első szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum koncilium kezdetű konstitúció alapján.
Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek, és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fenkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a vörös tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította, szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által, finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa missziós művekhez.
Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kilagatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak. Emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szentatya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely erősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője Anai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.
Leó pápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
Lord of life, we thank you for the gift of sport.
Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
We ask that sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
May your spirit never be lacking in us, making us one team. United with you.
Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretet közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Szívem első gondolata: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata: elmélkedések az év minden napján.
Az írástudó kérdése a legfőbb parancsról nem rossz indulatú, hanem valódi érdeklődés és tisztelet hallatszik ki belőle. A több száz előírás közül melyik a legfontosabb? Jézus válasza nem új tanítás, hanem már az ószövetségi időkben is ismert igazság, az Isten szeretet és az ember szeretet a legfontosabb, s ez a kettő összetartozik. Jézus a legfőbb parancsként nem a törvény betűjét, hanem az élő kapcsolatot állítja elénk, mégpedig az Istennel és az embertárssal való kapcsolatot. Szeresd Istent teljes szíveddel, értelemmel, erővel, vagyis ne csak vallásos szokásként vagy hagyományból fakadóan, hanem teljes lényeddel. És ebből fakad a másik, szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Az Isten szeretet és a fele baráti szeretet nem választhatók el egymástól. Ha Istent igazán szeretjük, meglátjuk arcát a másik emberben is, és ha őszintén szeretjük a másik embert, előbb-utóbb elvezet minket Istenhez. Az egyik a másik útja. Ha valaki úgy akar élni, hogy csupán Istent szereti, de közben elmegy az embertársa mellett, aki egyedül van vagy szükséget szenved, az valójában nem a szeretet útján jár. És alig ha lehet önzetlen és őszinte annak jószívűsége a felebarát iránt, aki semmibe veszi az Isten iránti szeretetet. Jézus azt mondja a kérdezőnek, nem jársz messze Isten országától. Aki megérti a szeretet elsőbségét, az már úton van, jó úton halad. A keresztény ember számára a szeretet életforma.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend három énekből lett összeállítva, és mind a három az éneklő egyházban található. Sorrendben első a 151-es, amit bevonulás és felajánlás alatt éneklünk. Ez a kegyességgel hív szó Jézus. Az 578-as lesz majd a kommunió, az ímejétke angyaloknak, a kivonulási ének pedig a 139-es, az üdvözlégy nagy király. Még egyszer most csupán az énekszámok, az éneklőegyházból a 151-es, az 578-as és a 139-es. Imádkozzanak velünk!